Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Mérő Mátyás, és ma két nagyon kedves vendégünk van, Tasi István, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanára, valamint Henger Nikolett, aki ugyanebben a főiskolában hallgató. Góranga!
Góranga!
A mai témánk a főiskola, amire már rá is jöhetett a figyelmes hallgató. A főiskola, és pedig azért, mert ez egy eléggé különleges főiskola, Európában az első államilag akkreditált Vaisnava teológiai főiskola, és az első és egyetlen olyan főiskola, amely felsőoktatási szinten tanítja a jógát. Ez egy nagyon különleges dolog, mert a jóga az ma nagyon népszerűvé vált, rengetegen csinálják a jógát, de hát ugye remélem erről is fogunk tudni majd egy picit beszélni, hogy ugye a jógán 5 ember 10 féle dolgot ért. Tehát talán érdemes lenne ezzel kezdenünk, Tasi Istvánt kérdezném, hogy mi is az, hogy jóga?
Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Maga a jóga egy szanszkrit szó, ami azt jelenti, hogy összekapcsolódás. És az ősi indiai hagyományban, ami sok ezer évre beláthatatlan időre nyúlik vissza, azoknak a technikáknak az összefoglaló neve, amelyek az embert a transzcendenciához közelítik. És ennek egy rész egysége volt eredetileg a testgyakorlatok végzése, azzal a céllal, hogy az emberek megtanuljanak uralkodni a testük felett, megtanulják fegyelmezni az érzékeiket, az elméjüket, és így a lelki gyakorlataikban is elmélyültek tudjanak lenni. Na most a nyugatot az egész nagy jóga hagyományból, ami egyszerre volt, ahogy mondom, egy testi gyakorlat, meg egy szellemi hagyomány. A testi dolog érdekelte, mert a nyugati világ, a fogyasztói társadalom az eléggé testcentrikus. Így aztán hozzánk a jóga már úgy jött át, nem csak most, hanem évtizedekkel, sok idővel ezelőtt, mint egyféle speciális torna, vagy gyakorlatok, testgyakorlatok, ami szintén igaz, tehát a jógának nagyon sok pozitív hatása van testi szempontból is, egészség megőrző szempontból is, de mi ezen a főiskolán hangsúlyozzuk, vagy bemutatjuk a jógának a magasabb rendű elveit és a célját is, amire ez eredetileg volt. Szóval mindenki azt hozhatja ki belőle, ami számára fontosabb.
Igen, nagyon sok kifejezés ismert ezen a téren, ugye astanga jóga, meg rádzsa jóga, meg mindenféle nem tudom, valószínűleg van ezek kifejezéseknek egy része lényegre utaló, más része az inkább ilyen PR, vagy reklám, vagy eladási marketing jellegű, nem tudom.
Hot yoga.
Igen, hot yoga, meg ilyesmi, ugye.
Vannak modernizált változatok.
Igen, hogy, de hát tulajdonképpen a főiskolán mi az a jóga, amit a főiskola tanít?
A főiskola tanítja a klasszikus ászanákat, ugye az ászanák, ezek azok a speciális testhelyzetek, több száz is van belőlük, amelyeket a jóga hagyomány fontosnak tart a test feletti uralom megszerzése érdekében, és ezeknek van erősítő hatása, nyújtó hatása, ugyanakkor az idegrendszerre is jó hatással vannak. Tanítunk pránajámát, ami pedig a légző gyakorlatokat jelenti, ez is egy szerves része a jóga hagyománynak, és emellett, szóval mondjuk úgy, hogy ezek a gyakorlati tárgyak, a jóga szakra, a jóga mester szakra járóknak az óráinak a többségét, vagy egy jelentős részét ezek a gyakorlati órák töltik ki, tehát úgy néz ki, mint bárhol máshol, hogy elmegyünk egy jóga stúdióba, és látjuk, hogy hogyan jógáznak az emberek. De emellett vannak elméleti tárgyaik, így például megismerik a jógának a különböző irányzatait, amire te is utaltál, hogy milyen sok van belőlük. Megismerik azt az irodalmat, az indiai védikus irodalmat, amire ez a jóga hagyomány alapszik, amivel szoros, elválaszthatatlan kapcsolatban van eredetileg, annak a tanításai.
Patanjali. neve jut eszembe.
Így
itt,
van,
ugye?
Patanjalinak a joga szútrája, ez egy több fél éves tantárgy, egyik kedves tanárunk, a főiskolának a rektor helyettese, dr. Tóth Soma László, most fordítja is a joga szútrát, és áttekinti a fordítói és magyarázói hagyományt a joga szútrával kapcsolatban, és ő is hozzáfűz, szóval ez a joga szútra, ez egy központi tantárgy. Ezzel összefüggésben a hallgatók kicsit megismerkednek a szanszkrit nyelvvel is, amiről sokan úgy tartják, hogy a világnak a legősibb nyelve.
És talán a legnehezebb is.
Hát itt én úgy szoktam mondani, hogy amit mi tanítunk, az élmény szanszkrit.
Ez tehát, mit jelent?
Hogy nem megyünk nagyon a mélyére, nem kell minden táblázatot, mert több tucat táblázat van, amit lehet tanulni. Néhányat megtanulunk a rendkedvéért, ugye ezek a paradigmák, hogy jönnek a végződések a különböző esetekben, és sok szót elsajátítunk, de nem törekszünk arra, hogy most élőnyelvi szinten szanszkritul tudjunk beszélni, amit egyébként nagyon kevesen csinálnak a világon is. Szóval a szanszkrit nyelv alapjait, mint ennek a jóga hagyománynak az eredeti nyelvét, vagy szent nyelvét úgy ismerik meg. Meditációs technikákat, relaxációt is elsajátítanak a hallgatók, egészségtani és anatómiai ismereteket szereznek, pszichológiával foglalkoznak nyugati szemszögből is, és ennek a jóga hagyománynak a szemszögéből is, és így tovább, világvallásokba is betekintést nyernek. Tehát nagyon szerteágazó a képzésünk. Azt tudom mondani, hogy ez különbözteti meg minden más jóga iskolától, akár Magyarországon, vagy ahogy mondtad, Európában. Ettől egyedülálló, hogy egy nagyon széles kulturális hátteret fest a jóga mögé, a jóga mellé, mondhatni, hogy sokkal inkább eredeti valójában mutatja
meg. Mondjuk, hogy beágyazottságában mutatja.
Beágyazottságában mutatja meg, nem pedig a lebutított formájában, mintha ez csak valami gimnasztika lenne.
Jóga mesterszak, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez oktatókat képezik, az? Tehát nem egyszerűen csak nagyon jól meg lehet tanulni az ászanákat, meg a mindenféle gyakorlatokat, hanem abban is segít, hogy az illető ezt át tudja adni másoknak, ugye?
Így van, tehát vannak kifejezetten pedagógiai jellegű tantárgyak, ahol ebben segítjük a hallgatókat, hogy tudják majd ők is továbbadni a tudásukat. A hallgatóink egy része már a tanulmányai alatt is tart jóga tanfolyamokat, kurzusokat, és sokan, akik elvégzik a főiskolát, diplomát szereznek, ezután bekapcsolódnak valamilyen jóga stúdiónak a munkájába, vagy saját maguk alapítanak egy ilyet. De van, akik nem törekszenek arra, sokaknak van, akinek másoddiplomája, és akkor egyszerűen csak egy kiegészítés az életéhez egy érdeklődési területe, vagy megmarad egy jóga gyakorló, de nem törekszik arra, hogy tanítsam. Tehát ez élethelyzettől, szándéktól függ, hogy ki, hogy használja.
Akkor én most Henger Nikolettet kérdezem, ugye a hallgatónkat, főiskolai hallgatónkat, hogy tehát te mikor kapcsoltál ebbe be, hányad éves vagy, és tehát ebből a rengeteg minden aspektusból, amit a főiskolán van, neked melyik a legfontosabb, vagy mi a legérdekesebb?
Én harmadéves hallgató vagyok a főiskolán. Ugye 3 éve kezdtem itt tanulni, és nagyon izgalmasnak tartom a főiskolát, mert tényleg amellett, hogy akkor el tudunk mélyülni ezekben a testgyakorlatokban, és ezt fontosnak tartom megemlíteni, hogy ahhoz, hogy valaki jelentkezzen a főiskolára, ahhoz nem szükséges, hogy bármilyen előképzettsége legyen a jóga terén. Tehát például én is úgy jelentkeztem, hogy előtte nem jógáztam rendszeresen, párszor kipróbáltam, úgy érdekesnek tartottam. A főiskolának van egy ilyen felkészítő tanfolyama.
Aha, ezt akartam kérdezni, hogy akkor nincs is felvételi?
Van felvételi, de a felvételire van egy előkészítő tanfolyam, amit ha elvégzünk, akkor tökéletesen helyt tudunk állni a felvételin.
Milyen témák voltak a felvételin egyáltalán? Tehát mit kellett felmutatni ahhoz, hogy befogadjam a főiskola?
2 része van a felvételinek, az egyik részében ászanákat kell bemutatni, körülbelül 10 alapgyakorlat, erre is van egy előkészítő tanfolyam.
Kedvencem a savászana, az egyszerűbb, azt csak le kell feküdni és jól ellazulni, bár azt mondják, akik értenek hozzá, az se olyan könnyű.
Igen, és a másik része pedig egy ilyen filozófiai, jogafilozófiai alapismereteket kell némiképp prezentálni, és erre is van egy előkészítő tanfolyam.
És van egy jegyzet, amiből fel lehet készülni. Ez is nagyon,
nagyon jó, értem, értem. Tehát tulajdonképpen nem tételez fel egy komoly előtanulmányt, nem olyan, mint amit tudom, valaki a biológia szakra akarna az ELTE-re felvételizni, de ugyanakkor azért valami kevés, talán inkább eznek az előkészítő tanfolyamnak inkább az az értelme, hogy, hogy az alatt is el tudja dönteni az illető, hogy tényleg érdekli a dolog, és hogyha ami keveset ott megtanul, vagy megtud, az azt mutatja, hogy nem mégse, akkor, akkor nem felvételizik.
Ha szabad annyit beszúrni itt, hogy a felvételi követelmények és a felvételihez szükséges anyagok egyébként mind elérhetők a főiskolának a honlapján, ugye Baktivinata Hittudományi Főiskola, www.bhf.hu, hogyha valakinek könnyebb úgy megjegyezni, biztos hozzánk felvételizel. bhf.hu,
igen, értem. Tehát akkor, akkor lényegében, hát ugye ez már több éve volt, de akkor te is elvégezted ezt a tanfolyamot, előkészítőt, és akkor volt egy ilyen felvételi. Jó, és akkor miből áll most egy főiskolai hallgató élete itt a Baktivinata Főiskolán? Hogyan lehet ezt összeegyeztetni? Tehát én nappal is vagy, ugye?
Jól igen,
tudom.
Igen.
Hogy, hogy lehet ezt összeegyeztetni esetleg egy magánélettel? Ez mennyi elfoglaltságot jelent, és mikor vannak ezek?
Uh-huh. Hát a nappali órák azok úgy néznek ki, hogy 2-től péntekig vannak óráink, és akkor reggel 8-tól általában délután 2-ig. A levelező ott csak ugye heti egy nap, szombaton vannak órák. És hát szerintem ez nagyon jól összeegyeztethető így mindenkinek a magánéletével, mert például az én osztályomban is nagyon sokan vannak, akiknek van családjuk, a főiskola mellett dolgoznak, én is nemrég egy jóga stúdióban voltam recepciós, és akkor az iskola után délutánonként mentem a recepcióra, és teljesen
tehát
jól.
Nagyon jó. Igen. Tehát ha megfelelő állást találsz, akkor ez működik. Na de hogy azt mondtad, a levelezőn csak egy héten egyszer van oktatás. Ez alatt a heti egy nap alatt meg lehet tanulni azt a rengeteg ászanát, meg gyakorlatot?
Úgy tudom, hogy a jóga oktatás az még külön van, plusz hetente egy.
Plusz, igen, van egy délután, amikor a jógamester szakos hallgatók bejönnek, és akkor külön ászanáznak még vidékről is, és Budapestről külön napokon. Tehát egy nap az elméleti oktatás a számunkra,
értem.
És van egy plusz nap az ászanákra, és az otthoni gyakorláson nagy hangsúlyra.
Aha, értem. Tehát akkor tulajdonképpen aki levelező, az nem úgy jár, mint a varjú, mert tudjuk, a varjú is énekszakot végzett a Liszt Ferenc főiskolán, csak ugye ő levelezőre járt, tehát akkor nem úgy jár a jóga szakos hallgató, hanem ő tényleg ugyanazt a gyakorlás mennyiséget megtanulja.
Ez egy fontos szempontunk, és tulajdonképpen egy akkreditációs követelmény, amit az állam ellenőriz is, hogy ugyanazt a tudásmennyiséget, mint elméletileg, mint pedig a praxis területén át kell adni a levelezős hallgatóknak is.
Igen. Akkor gondolom, hogy erre van számunkérés is. Úgy tudom, hogy fél évenként ugyanúgy vizsgaidőszak van, mint bármilyen főiskolán. És ez mit jelent egy jogaszakos hallgatónak? Tehát milyen vizsgák vannak? Mondjuk rendben van a szentírások, meg a jogairodalom, stb. Ezt értem. Hát vagy írsz egy írásbelit, vagy egy szóbeli vizsga van, értem. De a gyakorlati részben milyen egy vizsga? Meséljük el a hallgatóknak.
Hát ez is különféle vizsgák vannak a gyakorlatból is, hiszen ugye egyrészt fontos az, hogy akkor ezeket a joga gyakorlatokat, ászanákat mi magunk is el tudjuk sajátítani, és be tudjuk később ezeket mutatni megfelelően. Erre folyamatosan készülünk, illetve számon kérik azt is, hogy ezt mi át is tudjuk adni. Tehát mint oktató is hely tudjunk állni.
Értem. Na ez elég izgalmas. Egy picit kanyarodjunk vissza, hogy ez a jóga igazán, ez miért jó dolog, hogy valaki jógázik? Tehát ugye most itt vagyunk egy nyugatinak tekintett országban, legalábbis Indiához képest mindenképpen nyugati ország, és itt ugye a mindennapi rohanás van, a futkározás, stb. Tehát ugye miért van az, hogy ilyen népszerű a jóga, és miért érdemes ezt csinálni? Most én Tasi István kérdezem ismét.
Megközelíthetjük általánosságban, amit mondasz, ez a rohanás, ami jellemző a világunkra, ez jelenti azt is, nem tudok most statisztikákat mondani, de hogy egészségügyi téren az országunk nem a legfényesebben teljesít érrendszeri betegségek és a többi területén, aminek egy jelentős oka a helytelen táplálkozás, helytelen életvitel és a mozgásszegénység. Szóval a jóga a legtradicionálisabb, és hogy úgy mondjam, a legkímélőbb sport, én úgy is szoktam nevezni, hogy a jóság sportja, ami segít abban, hogy ezeket a negatívumokat az ember elkerülje, és kialakítson egy kiegyensúlyozott életet. De ahogy említettem, ez még nem a jógának a végső célja. De egy ilyen kiegyensúlyozott, békés, egészséges élet egy jó lehetőség arra, hogy az ember lelkileg is fejlődjön, törekedjen az önmegvalósításra. Mert még ha a testünket mindig egészségesen is tartjuk, egyszer vége lesz, és egyszer meg fog öregedni. De a mi teológiánk, felfogásunk szerint az egyéniségünk az valójában nem a test, hanem a test egy eszköz, amit használunk, de mi magunk örökkévaló lelkek vagyunk. És ez az iskola egy olyan iskola, ahol a hallgatóknak a lelke is fontos, nem csak a teste.
Ez mindesetre jó hír. De most, ha valaki mondjuk jogázásra adja a fejét, és mondjuk csak az a célja, nem az, hogy most professzori szintre képezze magát, meg hogy másokat tanítson, hanem csak, hogy ő maga egy gyakorló legyen, és ezáltal mondjuk az egészségét egy kicsit megjavítsa, vagy megőrizze, akkor ez körülbelül életrendileg mit jelent? Mennyi időt vesz igénybe egy jó vagy gyakorlónak?
Kérdezzük ezt. Erről Nikolettet, mert ő gyakorolja.
Hát ugye folyamatos gyakorlást igényel az, hogy tudjunk fejlődni a jógában. Ugye erre van lehetőség az órákon belül is, ugye minden héten vannak jógaóráink. Ezen kívül az otthoni gyakorlás az, ahogy már említette a tanár úr, nagyon fontos. Ezt számon is kérik. Van mindig egy ilyen kis gyakorló naplónk, ahova vezetni kell azt, hogy hetente otthon hányszor gyakorlunk. És ez fontos ahhoz, hogy el tudjunk mélyülni ebben.
Jó. Mondjuk neked, ha egy tipikus napot veszünk, akkor mennyi időd telik a gyakorlással?
Hát szerintem nagyon hasznos, hogyha az ember mondjuk minden nap egy kicsi gyakorlást be tud iktatni, de hogyha mondjuk erre nincs is lehetősége a család, munka, egyéb elfoglaltságok miatt, akkor a heti minimum 2-2.5 óra az, ami kell ahhoz, hogy tudjunk fejlődni és előre haladni.
Igen. Hát, akkor én nem is állok olyan rosszul, mert most ezen a ponton elárulom, hogy én is jogázom, ez nem egy nagyon nagyképű kijelentés, mert én sajnos én nem tanultam hozzá semmit, az irodalmát sem ismerem, stb. De azért egy-két dolgot megtanultam, például ez a napüdvözlet, ez a Szúrja Namaszkár, és minden napomat ezzel kezdem, egy ilyen légző gyakorlatokkal kiegészítve, és ez nekem úgy körülbelül napi 15 percet jelent. Most így ügyesen kicsalva a standardet, akkor úgy néz ki, hogy heti szinten ez nem is olyan rossz. Ugye ez akkor ez majdnem 2 óra egy héten. És megmondom őszintén, hogy ez nekem annyira segít, hogy enélkül még járni se tudnék, hogy ebbe a 67 éves eléggé leamortizált testben már elég nehéz mozogni. De akkor ez egy jó dolog. Na most akkor egy kicsit arról is beszéljünk, hogy mit jelent a főiskola neve? Bhaktivedanta hittudományi főiskola. Mifán terem az, hogy Bhaktivedanta?
Bhaktivedanta, ez egy kitüntető cím az indiai hagyományban, és a mi nagy lelki tanítónkra utal, Észi Bhaktivedanta Swami Prabhupádra, aki az 1960-as évek végén ezt a védikus irodalmat megismertette a nyugati világgal. Szóval egyszerre jelenti őt, ez a név, a Bhaktivedanta, hogy az ő hagyományát, ő tanítói láncolatát követjük, másrészt pedig utal arra, hogy aki elvégzi ezt a főiskolát, az a bhaktinak, az odaadásnak, a szeretetnek is a művésze, vagy a tudósa lesz. És hittudományi, ugye, állami szempontból a főiskolánk teológiai főiskolaként működik, úgy tartják számon, annak ellenére, hogy a jóga szakunk sokkal népesebb és népszerűbb, de azt is tudni kell, hogy akik a főiskolánkra járnak, nem mint Krisna hívők, mondhatom, hogy többségükben nem azok, és nem felvételi követelmény, és nem végzettségi követelmény, hogy valaki az
legyen. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez egy egyházi fenntartású főiskola.
Így van, egyházi fenntartású a főiskola, állami támogatással, állami akkreditációval, de teljesen nyitott.
Igen, tehát nem kell Krisna hívőnek lenni annak, aki ide jár.
Nem. Ez ad egy hangulatot a főiskolának, a tanárok, ők mind elkötelezett Krisna hívők, ez fontosnak
tartjuk.
Néhány óraadónk van filozófiából, retorikából, más világvallásokat, akik bemutatnak, van néhány meghívott előadó, de akik az oktatásnak a gerincét szolgáltatják, ők mindennek a hagyománynak az elkötelezettjei, ami azt hiszem, hogy ad egy egységes arculatot a főiskolának, és a hallgatók visszajelzése alapján egy megbízhatóságot. Lehet tudni, hogy kitől mire lehet számítani, egy nagyon magas szintű erkölcsiséget követelünk meg a tanároktól, és ezeket az örök erkölcsi elveket, amiket a védák hangsúlyoznak, azoknak a betartását, kegyesség, igazmondás, mértékletesség, tisztaság, vegetarianizmus, szóval ezeket mind a tanáraink egységesen képviselik. Nagyon jó együttműködés van a tanárok között, tehát nem olyan a mi iskolánk, mint amilyenről már hallottunk, hogy csak berohan a tanár, megtartja az óráját, elmegy, se a kollégák nem érnek igazán, se a tanárok.
Fogalom, hogy IC professzor. Ugye, aki az óráit az IC vonatoknak a menetrendjéhez igazítja.
Igen, ott írja meg, hogy mit mond el az órán, és
igen, az órán elmondja, aztán
fordul vissza az állomásra. Számunkra ez sokkal inkább hivatás, elkötelezettség, igyekszünk minden lehetséges módon segíteni a diákoknak a munkáját, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon segítő és pozitív hangulata van a főiskolának, de mondja
hát, Nikolett, mondja arról az nekünk, oldalról, hogy mit él meg ebből, vagy mit érez meg ebből.
Igen, ezt én is mindenképp meg tudom erősíteni, hogy a tanáraink azok nagyon elkötelezettek, és próbálják átadni nekünk ezeket az értékeket, hiszen ez nagyon fontos nekünk is, hogy ezeket mi is meg tudjuk tanulni, és az életünk részévé tudjuk tenni, hiszen mi is oktatóknak tanulunk elsősorban, és ahhoz, hogy valaki hiteles és jó oktató legyen, ahhoz ezeket nekünk is majd lehet
de azért most nem tudom, van ilyen agymosás, tehát hogy bejön gyanútlan a felvételiző, és akkor elvégzi a főiskolát, és akkor átmossák az agyát a végére, vagy hogy van ez?
Nem, erről abszolút nincsen szó. Ezek tényleg olyan értékek, ami mindenkinek igazából hasznos, és ilyen jellemfejlesztő értékek.
Értem. Jó, hát persze, mert a jóga az alapvetően a fegyelemről szól, hogy a test fölötti kontrollról, és hát nyilván ezt egy csak összefogott karakter tudja megvalósítani.
Ez... Időnként kérünk visszajelzést a hallgatóinktól, még írásban is, tulajdonképpen ez is az állami követelményekben benne van, hogy a tanárokat értékelniük kell a hallgatóknak írásban minden fél év végén, és nagyon gyakran kapjuk ezt a visszajelzést, hogy hálásak a hallgatók azért, hogy adtunk olyan életmódbeli elveket és tanácsokat, amiket be tudnak építeni az életükbe teljesen önként, természetesen, és amikor erről pozitív tapasztalatuk van, hogy ez a tudatukat, a boldogságérzetüket, az elégedettségüket növeli, úgymond működőképesebbé teszi az életüket, akkor ebből kiderül, hogy ez nem csak valami információ tömködés az emberek fejébe, hanem tényleg valami olyasmi, ami segít az életünkben.
Hát köszönöm szépen, én most javaslom, hallgassunk egy kis zenét, és zene után folytatjuk.
Radha Krishna Prana Kalindir khule kheli kadambir bana
Radhe Vrindavaneshwari, Radhe Vrindavaneshwari, Radhe Vrindavaneshwari.
Zene után folytatjuk. Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Mérő Mátyás, és mai vendégeink Tasi István főiskolai tanár és Henger Nikolett főiskolai hallgató. A mai témánk a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolán működő oktatás, elsősorban a jóga oktatás, de hát ugye nem csak jógát oktatnak ezen a főiskolán, hanem teológiát is, és miféle teológiát? Kérdezem a tanár urat.
Megmondom őszintén, hogy én elfogult vagyok a teológia szakunk iránt, mert én ott tanítok. A jóga szakosoknak is tartok ilyen elméleti vagy filozófiai tárgyú órákat. Olyan száraznak hangzik első hallásra, hogy teológia, de hogyha az indiai kultúrát nézzük, akkor ez rögtön megszínesedik. Mert vannak olyan fogalmak, amik ma már közismertek, és akár ezoterikus körökben, akár a köznapi beszédben benne vannak, mint karma, reinkarnáció, különböző istenfelfogások, személyes, személytelen felfogás, de hogy úgy mondjam, az ezoterikus irodalomban ezek ugye nem hiteles módon minden szerző által újrainterpretálva jelennek meg, nem rendszerbe foglalva, míg az eredeti indiai védikus írásokban egy nagyon világos, nagyon szépen áttekinthető rendszer szerepel mindezekről. Szóval mindazok, akiket az indiai kultúra, kelet érdekel, ezek az anyagon túli témák, transzcendens témák, a sorsunk megjavítása, a személyiségfejlesztés, jellemfejlesztés, szóval itt a teológia alatt mindezeket is értsük, nem pedig csak valami száraz fehér falu kolostorokban sötét ruhás emberek sétálnak hangulatot, mint amit a szó maga sugal. hanem egy nagyon, nagyon színes világképet.
Ott kezdődik, hogy nem is fekete a ruhánk.
Igen, már az is színes.
Igen. Jó, és hol van ez a főiskola? Eddig már nagyon sok mindent megtudtunk, csak ez itt van ezen a bolygón?
Ezen a bolygón van. Ebben az országban van, ebben a városban van,
még
Budapesten,
az a város, Budapest?
És a harmadik kerületben a Csillaghegyen működik, amit én nagyon szeretek, mert már maga ez a Csillaghegy kifejezés olyan mesés, hogy önmagában is vonzó. Nagyon jól megközelíthető, mert ötös hév, úgy nevezik ezt,
igen,
a Békásmegyeri Szentendrei hévet, ennek a Csillaghegy megállójában van, tehát a belvárosból is nagyon gyorsan megközelíthető, de mégsem a város szívében van, nem a nagy dzsumbujban, nem a nagy forgatagban, nem a smogban, hanem egy kertvárosi részen. Tehát nagyon békés a hangulata itt a két épületnek és a köztes udvarnak, ahol az oktatás zajlik.
Uh-huh. Igen, tehát egy ilyen megvannak a környezeti feltételek is ahhoz, hogy elmélyedjen valaki ezekben a,
igen,
szép
környezeti és technikai feltételek. A főiskolánk egy szépen felújított épület, kivetítőkkel, kényelmes székekkel, a társalgóban hatalmas babzsák fotelekkel, úgyhogy eddig még nem volt panasz.
Nem volt panasz, jó. És akkor hát kérdezem meg, hogy ha ez a teológia főiskola, akkor az egy kicsit többet hadd halljunk arról, hogy hát milyen szentírások azok, amik itt nagyon érdekesek. Miket tanítanak most egyrészt a jogások számára, de a teológusok számára. Mik ezek a dolgok?
Hát rossz embert kérdeztél, mert én tanítom a szerintem legfontosabb írás, amit úgy hívnak, hogy Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ez az indiai kultúrában körülbelül olyan súlyú könyv, mint a nyugati kultúrában a Biblia, tehát az életről, az élet céljáról, Istenről, a lélekről, az ideális emberről szóló tanításoknak egy gyönyörű foglalata, egy párbeszédes formában, amit a korábban említett Eszi Bhaktivedanta Swami Prabhupád fordított le először angolra, látott el magyarázatokkal, és most már jó pár éve magyarul is hozzáférhető. Ezt a könyvet tekintjük át egy ilyen áttekintés jelleggel, szóval melyik fejezetnek mik a fő témái, nagyobb élményt ad, többet mond, mint amikor az ember csak úgy egyszer végig szalad rajta. Tudjuk a tanulmányainkból, amikor egy verset elemzünk, egész más dolgok derülnek ki, mint amikor egyszer hallja az ember, hogy Latinovics elmondta.
Igen.
Szóval, hogy az is szép, de így sokkal mélyebb, sokkal jobban beépül az ember életébe. És emellett más ilyen védikus írásokat, vagy az indiai kultúrában kiemelkedő írásokat, te említetted a jóga szútrát, ami a jóga szakosoknak fontos, a Srimad Bhagavatamból is valamennyit hallanak, tanulnak a hallgatók, emellett a tanítások nektárjából, az odaadás nektárjából, tehát a hindu és azon belül a vaisnava, vagyis a Krishna hívő tradíció számára kiemelkedő szentírásokba bepillantást nyernek.
Értem. Tehát akkor ez egy elég elmélyülésre lehetőséget adott a tanulmány. Na jó, oké, most elmélyültünk, elfáradtunk, és akkor van-e valami olyan aktivitás ezen a főiskolán, most Nikolettet kérdezem, ami mondjuk nem kifejezetten a magolás, vagy a tanulás, vagy a gyakorlás, hanem egy egyéb ilyen, tehát amit egy diák életének a része lehet.
Igen, rendszeresen szokott lenni például lélekvándorklub.
Ez micsoda? Hát ez... Kipróbál más testeket?
Nem, még sajnos nem az a szint.
Igen.
De együtt eljárunk kirándulni. Uh-huh. Itt hallgatók és tanárok együtt vesznek részt ezen a kiránduláson, illetve a hallgatók gyakran szoktak hozni egyéb családtagokat, barátokat, és akkor elmegyünk, kirándulunk, egy nagyot beszélgetünk. Lehetőség van arra, hogy jobban megismerjük egymást, a hallgatók egymást, illetve a hallgatók a tanárokat.
Meg a természetet is.
Igen, és a természetet. Igen.
Ez egy nagyon jó dolog. Oké. Akkor még azt is szeretném megtudni, hogy te neked milyen terveid vannak. Ugye itt nem sokára elvégzed ezt a főiskolát, kapsz egy diplomát, mit csinálsz vele? Bekeretezed és kirakod a falra? Vagy mi a terved, mit csinálsz ezzel a diplomával? Mit lehet egyáltalán?
Szerintem többféleképpen is fel lehet használni ezt a diplomát, hiszen a hallgatók is... A hallgatóknak a sora is nagyon színes, tehát van, aki például a középiskola után egyből ide jelentkezett, neki valószínűleg az a célja, hogy akkor mint jóga oktató szeretne majd érvényesülni. Erre is szerintem nagyon jók a lehetőségek, hiszen tényleg ez egy nagyon jó képzés, 3 éven keresztül tart, ellenben más jógaképzések sokszor ennél rövidebbek, és szerintem ezt mindenképpen figyelembe veszik azok a jóga gyakorlók is, akik majd szeretnének egy tanárt választani, illetve hogyha valahol alkalmazásba szeretnénk dolgozni, akkor ott is ezt mindenképpen figyelembe veszik szerintem. Uh-huh. Illetve, hogyha valaki nem feltétlen szeretne csak a jóga oktatással foglalkozni, akkor is nagyon jól hasznosítani tudja ezt a diplomát, hiszen már beszéltünk arról, hogy nagyon jó értékeket adnak át a főiskolán, illetve nagyon színes tárgyaink vannak, például tanulunk főzni is, indiai ételek főzését, igen.
Aha. Indiai zenét is. Igen. Ah. És úgy tudom, hogy vannak olyan képzések is, akár természetgyógyász képzés, aminek csak az a feltétele, hogy valamilyen diplomája legyen valakinek. Igen. Tehát, hogyha valaki más irányba akar tovább menni, akkor is, mint egy első diploma, az aha, nagyon hasznos.
Feltétlenül. Ha már itt a természetgyógyászat szó felmerült, azért ezt megkérdezem, hogy az ajurvéda is valahogyan a régi indiai hagyomány része, erről is szó van itt a képzés során?
Igen, van ajurvéda óránk is, ez is nagyon izgalmas. Most jelenleg azt hiszem, hogy 1,5 éven keresztül tanuljuk.
És vizsga is van belőle?
Igen, vizsga is van belőle.
Értem. Hát de ez is egy nagyon hasznos dolog. Tehát akkor azt is megtanuljátok, hogy a jóga gyakorlatok hogyan befolyásolják a test működését, igaz?
Igen.
Tehát azért odáig azért nem megy el, hogy gyógyítani tanultok, ugye? Azért azt nem.
Nem.
De mondjuk de az ön egészségmegőrzés az igen, ugye? Igen. Értem. Tehát akkor azért jelöljük ki a határokat. Tehát mindegy, azért az nagyon jó, hogyha azért az ajurvédának az alapjait azért megtanulják.
Igen, a saját életében már mindenképpen nagyon jól tudja utána alkalmazni. Valaki megismeri a saját testtípusát, milyen módon érdemes táplálkozni, amit érdemes kerülnie, milyen életmód elvek segítik az ő jó funkcionálását.
Hát ez már az egy nagy eredmény, hogyha valaki, annak az egy valakinek az egészség megjavul.
Gyógyíts meg önmagad.
Igen? Hát így van, így van. A jóga oktatáson belül milyen tárgyak vannak? Nikolett.
Ugye beszéltünk arról, hogy vannak filozófiai tárgyak, jóga filozófia, illetve hogy több gyakorlati tárgyunk is van. Ugye megtanuljuk az ászanákat saját magunk felvenni és bemutatni. Ezen kívül megtanuljuk, hogyha valakinek valamilyen problémája van neki, hogy tudunk segíteni abban, bármilyen testi hátrány, betegség, hogy fel tudja venni az ászanákat. Az eszközöket megtanuljuk használni, illetve légződő.
Ez mennyire eszközigényes ez a jóga?
Hát, ugye vannak különböző eszközök, amiket mindenképp érdemes használni. Jóga blokk, jóga tégla, jóga heveder, ezek igazából többféle dologra használhatók. Például, hogyha valakinek mondjuk kötöttebb valamelyik izülete, akkor ezek tudnak segítséget nyújtani abban, hogy mégis fel tudjuk venni az elszámokat.
Értem. Tehát ezek ilyen egyszerű dolgok, nem?
Igen, igen, igen.
Milliós tételek.
Nem, abszolút, és a főiskola ezeket az órákon biztosítja, tehát ott meg tudjuk tanulni, hogy hogyan használjuk. Illetve tanulunk még légzőgyakorlatokat, ebben is jobban elmélyedünk, foglalkozunk a csakrákkal, úgyhogy tényleg nagyon színes.
És kik az oktatók?
A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolának az oktatói, teljes hálású oktatók, mint valamilyen felsőoktatási intézményben szerezték a diplomájukat, többen doktorok közülük, hogyha valaki az arcképüket is látni szeretné, akkor meg lehet nézni a bhf.hu oldalon, ahol egyébként a jelentkezésről is vannak információk, mert a mi jelentkezési határidőnk egyébként a világi felsőoktatási intézményekhez képest más. Ugye a legtöbb helyre február 15-éig kell jelentkezni, hozzánk egészen május 22-éig be lehet adni jelentkezési lapot, de természetesen akár már most is be lehet adni. És a tanáraink ugye nagyon vegyes a végzettségüket tekintve, nyilván ahhoz kötődnek, amilyen tárgyakat tanítanak. Tehát van a rektor nő, dr. Banyár Magdolna, ő közgazdász, szociológus végzettségét tekintve, és indiai társadalom elméletet tanít. Például a rektor helyettes, dr. Tóth Soma László, ő a jóga hagyományban leginkább jártas oktatónk, aki filozófiai diplomával rendelkezik, amellett, hogy egy biológus.
És azt mondja, a doktorátusát meg Indiában szerezte.
Igen, igen, és egy indiai egyetemmel van egyébként ilyen állandó szerződésünk, és van olyan tanárunk, aki oda megy, vagy annak segítségével doktorál, vagy látogatjuk azt az intézményt. De van történész tanárunk, irodalmár tanárunk, nyilván az anatómiát és biológus végzettségű tanár tanítja, Halmai Zsuzsa tanítja a pszichológiát, van egy indológus régészünk, Jenei Rita, van szanszkrit tanárunk, aki vallásfilozófia.
És van kulturális antropológus is.
Igen, ez volnék én.
Igen.
Jóga tanáraink pedig a jógából szereztek nagyfokú jártasságot különböző jógaiskolákban. Ugye nem lehetett egy másik főiskolán tanulni, mert nincsen másik, de van, aki már úgy oktat nálunk, hogy itt szerzett jóga oktató diplomát a mi iskolánkban. Egy nagyon szép könyvtára van a főiskolának, ami megint elmondhatjuk, hogy egyedülálló, keleti indiai kultúra területén, és Puskás Ildikó, a neves magyar indológus, ránk hagyományozta az ő indológiai könyvtárát is, tehát ez egy külön részt.
Ez egy külön gyűjtemény
a főiskola könyvtárán belül.
Nagyszerű. Na, hogyha ugye az ember végighallgatta az előadásokat, megcsinálta a jóga gyakorlatokat, megéhezik, akkor hova tud menni ebédelni?
Hát a főiskola mellett található egy nagyon színvonalas étterem, gyönyörű környezetben, és akkor itt különféle vegetáriánus ételekből választhatnak a hallgatók. Nagyon jó helyszín egyébként a beszélgetésekre is, tanulásra is, tényleg egy nagyon kellemes és szép környezet.
Vegetáriánus, azt mondtad. És ez miért fontos, hogy vegetáriánus?
Nem kötelező, de a vegetarianizmus nagyon hasznos, hogyha valaki elmélyülten akar jógát tanulni, vagy ilyen lelki témájú irodalmakat. Azt mondják, hogy a vegetáriánus táplálkozás az agynak a finom szöveteit képezi, szóval ilyen finomabb témákat jobban meg tud érteni valaki. Az erőszakmentesség elvével jobban összhangban áll, nem kell miattunk állatokat megölni. Nekem ez 25 évvel ezelőtt egy nagy megkönnyebbülést okozott, mikor én vegetáriánus lettem. Jobb az egészségnek, jobb a földbolygónak, nem kell annyi fát kivágni a legelőknek, és a többi, ez ma már köztudott, hogy ez közgazdasági szempontból is előnyös az emberiségnek, szóval tulajdonképp csak előnye van.
Igen, persze. Jó, örülök, hogy ez itt elhangzott, mert ez nekem is egy nagyon fontos pont, hogy ezt a bolygót, ami most itt nagyon-nagyon csúnya változásokon megy át, nem lehet másképp megmenteni, mint hogy úgy, hogy az emberiség lemond erről a csúnya, erőszakos táplálékról, mint nem is igazán emberi táplálék.
Vagy legalábbis arányaiban változtat.
Hát jelentősen, igen, jelentősen. Jó, még azt kérdezem meg, hogy itten, hát ugye más egyetemeken szokott lenni az elsőves hallgatóknak gólyabál. Ugye ilyenkor hát mi a gólyabál lényege az, hogy mulatunk, táncolunk, iszunk, jól érezzük magunkat, aztán ezt rendszerint azért csináljuk pénteken vagy szombaton, hogy aztán tudod, hogy egy a hétvégén akkor ájultan hevernek a szerencsétlen elsőjösek, és megpróbálnak hétfőre magukhoz térni. Itt is van gólyabál?
Hát gólyabál az nem, de van nálunk hattyúbál.
Ó, az is egy madár, ugye?
Igen, igen. Ez egy nagyon színes rendezvény, ahol a hallgatók be tudnak mutatkozni. Különböző előadások szoktak lenni, színdarabok, táncos előadás, zenés előadás.
Jóga bemutató.
Jóga bemutató, igen.
Igen.
Aha. Szóval igen. Itt is van ének, és tánc, és ivás, de mást éneklünk, másképp zenélünk, és mást iszunk, mint általában a gólyabálon. Ugye a hattyú, mint madár, mint szimbólum az indiai kultúrában nagyon fontos. Hát már, ha ránézünk,
mit jelképez?
Látjuk, hogy a tisztaságot a maga fehérségével, ugye azt mondják, hogy a hattyúk mindig más hattyúknak a társaságát keresik, szóval, hogy az ember olyan igényesen válogatja meg a társaságát, és mindig a szép helyeket keresik, tiszta vízű tavakat, amiken lótuszok vagy más szép virágok nyílnak. És magában az indiai hagyományban a kiemelkedő tanítókat is úgy nevezik, hogy hamszák, vagy paramahamszák, szóval egy ilyen magasrendű hattyú, egy emberre alkalmazva a címet, mert ő ki tudja választani a lényeges dolgokat az életben a lényegtelenek közül. Azt mondják a hattyúkról, hogy képesek arra, hogyha a vízbe tejet csöppentünk, akkor a csőrükkel kiszűrik a tejet a vízből. Szóval éppen így egy ilyen hattyú természetű ember ebből a nagyon bonyolult és zavaros világból, ami körülvesz bennünket, ki tudja venni az értéket. Szóval milyen hattyúkat is szeretnénk képezni, vagy elősegítjük, hogy aki szeretne a hallgatóink közül ezeket a hattyú értékeket jobban megvalósíthassa az életében.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy sokaknak kedvük támad, hogy megtalálják magukban az ott rejtőző hattyút, és ezt a főiskolát megnézik maguknak. Ugye elmondtuk, hogy bhf.hu.
És ezen kívül még ajánlom az érdeklődők figyelmébe a yoga.hu című oldalunkat, ami pedig kifejezetten a jogás társadalom
felé. Ez a yoga, ez jével, tehát pontos jével.
Pontos yoga.hu.
Még egy pont?
Igen, két tehát pont. A nevébe benne van, hogy yoga.
Ja, yoga. Tehát yoga.pont, egy írásjel, mint pont és pont.hu. Jó, köszönöm szépen, egy kicsit zavaros volt. Tehát ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja, és mai vendégeink Tasi István, a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola tanára, és Henger Nikolett volt, aki ennek a főiskolának a hallgatója. Köszönöm szépen, Góranga!
Köszönöm. Góranga!
Góranga! Thank you.
Chill, girl.